Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Hundren-Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói is részt vettek a CERN-LHC ALIZ kísérletében, amely a nagyenergiás nehéz ion ütközéseket vizsgálja, és kimutatta az ólom aranyjá alakulását ultraperiférikus ütközésekben. Itt van velünk Barnaföldi Gergely, a Hundren-Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet elméleti fizika osztály nehéz ion fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Ez egy elméleti megállapítás, vagy valóban tudtak a CERN-ben ólomból aranyat készíteni?
Nem, ez egy valóban megtörtént, kísérletileg bizonyított átalakulás, amit sikerült a CERN ALIZ kísérletében megmérnünk.
Tehát megfoghatóvá vált az a dolog, ami arany lett, vagy azt nem lehet megfogni?
Ez egy nehezebb kérdés. Az alkimisták nagy vágya teljesült, ugye ők abból gondolták, hogy az aranynak és az ólomnak köze lehet egymáshoz, mert hogy nagyon hasonló a sűrűségük, ugye a higany is ezért került bele a képbe, és ebből az ötletből eredeztethető az a több száz éves, esetleg ezer éves ötlet, hogy így a két nagyon hasonló nehéz elemet egymásba lehet esetleg transformálni. De tudjuk, hogy az atomokban van egy atommag, az atommagokat protonok és neutronok alkotják, és körülötte keringenek az elektronok. Az ólomatommagok azok 208, az aranyatommagok pedig 203 protont és neutront tartalmaznak összességében. Ugye az, hogy ólom vagy arany, az attól függ, hogy hány darab proton van benne. Az ólom esetében ebből a 208-ból 82 proton van, az arany esetében meg a 203-ból 79 proton van. Mindig a proton szám mondja meg, hogy hol lakik valaki a periódusos rendszerben. És ezért gondolták, hogy nagyon hasonló a két elemnek a nehézsége, a sűrűsége, meg egész közel vannak egymáshoz a periódusos rendszerben. Na most a kérdés az az, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Ezt nem lehet kémiai módszerekkel, tehát úgy, hogy az elektronburkot változtatgatja az ember, ugye ez volt a naív ötlet, azt nem lehet megcsinálni, azonban magfizikai módszerekkel ez elérhető, hogy az egyik atommagból kiszakítok kisebb részt, és ami ott marad, az így, ha csak tényleg csak nagyon kicsi részt szakítok ki, akkor ami ott marad, az egy kisebb elem, így például az ólomból arany.
Tehát annak volt valamennyire tudományos háttere, hogy Paracelsus 500 évvel ezelőtt az ólomból aranyat akart csinálni, mégpedig, hogy nagyon közel vannak egymáshoz, amikor még nem volt periódusos rendszer 500 éve, de hogy ezt akkor kvázi, akik foglalkoztak valamennyire a akkori tudománnyal, azok ezt tudták.
Így van.
Más fémekből is lehetséges aranyat előállítani?
Ez egy érdekes kérdés, minden nehéz, tehát maga az arany, az egy nagyon, és minden nehéz elem, minden, ami a vasnál nehezebb, az ugye egy nagyon különleges anyag, azok mind nagyon különleges anyagok, mert azok a többnyire nem a csillagfejlődés során keletkeznek, hanem kataklizmikus robbanásokban, szupernova robbanásoknak a lökés hullámfrontjába keletkeznek meg ezek az elemek. Nagyon érdekes, hogy mégis ilyen nagy mennyiségben található őket, például így az univerzum különböző részein, akár a naprendszerben, akár a Földön is. Tehát ezek nagyon nehéz elemek, ezek a természetes csillag evolúció során nem keletkeznek meg. Most ugye az az érdekes, hogy ezekben a nagy energiás ütközésekben, ami a CERN részecske gyorsítóban történik, és aminek az egyik kísérlete az ALIZ, azt csináljuk, hogy relatíven nehéz atommagokat, protonokat, relatíven nehéz atommagokat, például ólomatommagokat ütköztetünk, és ezekből keletkezik mindenféle fragmentum, egy csomó új részecske. Viszont van, hogy ezek az ütközések, ezek úgynevezett ultraperiférikusak, amikor szinte csak súrolják egymást. Ez olyan, mint amikor mondjuk két focista egymáshoz majdnem összeüti a fejét, de csak a hajuk ér össze. Itt egy nagyon erős elektromos tér van, amely ki tud szakítani nagyon pici nukleonokat, tehát nagy protonokat, neutronokat ebből a magból, és egy néhányszor, néhány protonnal vagy neutronnal kevesebb atommag keletkezik ebben a folyamatban. És tulajdonképpen ez történik itt ezekben az ütközésekben. Tehát a válaszolva a kérdésre, hogy mindig kell egy nagyobb atommag, amit ütköztetünk, és abból egy kisebbet tudunk előállítani.
Fontos-e, hogy ólomból arany állítható elő a tudományos kísérletek szempontjából?
Abból a szempontból fontos ez nekünk, hogy nem csak arany keletkezik, hanem egy csomó olyan mellékes elem is, ami mind kisebb tömegű, mint az ólom, és ezek különböző módon mérhetőek az új az ALIS egyik új detektorával, a zéró fokú kaloriméter segítségével. És ezt eddig nem sikerült megmérni, mert látszódott már korábban is egy másik kísérletben, hogy aranyrészecskék előállnak, csak nem ilyen nagy számban, és nem folyamatosan. Viszont így, hogy folyamatosan születnek ezek az arany atommagok, gyakorlatilag másodpercenként 89 ezer aranyatommagot tudunk megmérni. Ezáltal ezt az információt tudjuk hasznosítani arra, hogy hogyan esnek szét a nagyobb atommagok, ami egy ilyen magfizikai újdonság.
Azt írják a tájékoztatóban, most ebből idézek, most a CERN-LHC ALIS együttműködés elsőként mérte meg az ólom aranyá alakulását egy olyan új mechanizmus révén az úgynevezett ultraperiférikus ütközésekben, amelynek során az ólom magok éppen csak súrolják egymást. Először azt kérdezném, hogy mi az az ALIS?
Az ALIS kísérlet ugye a nagy ionütköztető kísérlete a CERN-nek, és ez az a kísérlet, az az óriás kísérlet, amely olyan 26 méter hosszú, 13 méter átmérőjű óriási hengeres berendezés, aminek szinte minden négyzetmilliméterre érzékeny, és ebben tudjuk feltérképezni a nagy energiás ütközésekben, akár csak protonok, de nehezebb atommagoknak az ütközésében keletkező részecskéket is. Ez maga az ALIS kísérlet, és hát ennek a célja elsősorban, hogy az ősrobbanás után milliomod másodpercekben létező kvargulonplazma tulajdonságait vizsgálja majd meg.
Aha, és mikor? Ezt az ALIS programot már én hallottam évekkel ezelőtt is, azt hiszem.
Ez egy folyamat, tehát az ALIS egy hosszú távú kísérlete a CERN-nek, folyamatosan az LHC indulása óta, 2008 óta rögzítünk adatokat, két nagyobb futási periódus volt, eddig a RAN-2 és a RAN-1 és a RAN-2, a RAN-2 az 2015 és 2018 között zajlott, és most van a RAN 3, ami még gyors, ami most indult, és amellyel most veszünk fel adatokat.
Ön, mint elméleti fizikus, mennyi időt töltött a CERN-ben? Pontosabban azt akartam kérdezni, mennyi időt töltött, ezt akartam kérdezni, de ez lehet, hogy úgy pontosabb, hogy mennyi kísérletet töltött a CERN-ben?
Az ALIS kísérletnek a tagjainak a száma az közel 2000 fő, kicsit kevesebb, ilyen 1000 körül indultunk a 2010-es években. Mostanra ez feldúzzat 2000 főre, és ebben a 2000 főben mindenkinek megvan a maga feladata.
Bocsánat, a 2000 fő az folyamatosan ott van a CERN-ben?
Nem, ezt szeretném megvilágosítani, igen. Hogy a 2000 fő az mindenkinek megvan a saját feladata. Van, aki detektorokat épít, van, aki a detektorokat fenntartja és üzemelteti, és van, aki a publikációkat készíti, és a újabb elméleti modelleket tesztel. Van, aki numerikus számolásokkal foglalkozik, és van, aki az adathalmazt elemzi. És ezek különböző szerepkörök, amikre különböző fizikusok vállalkoznak. Én egyik feladatom az elsősorban, hát korábban volt detektorépítés, és aztán elsősorban a számítógépes háttér biztosítása, Monte Carlo számolásoknak az elvégzése, amit az ember tud ugye távolból is végezni, hiszen egy számítógépes.
De mik azok a Monte Carlo számolások?
Monte Carlo számolások olyan számolások, amelyeket el tudjuk játszani virtuálisan, számítógéppel, ugyanazokat az ütközéseket, amelyek az LHC-ban valóban megtörténnek. És hogy a számolást összehasonlítjuk azzal, ami az LHC-ben a mérésből kijön, ebből tudjuk megtalálni, hogy igaz-e egy fizikai modell, tehát az, amit egy Monte Carlo szimulációba beleépített az ember, az valódi-e, vagy még javítani kell a modellt, vagy esetleg találunk valami olyan anomáliát, ami egy új felfedezés lehet.
Hogyan történik az irányítása a CERN-nek? Van ennek a cégnek igazgatója?
A CERN-nek természetesen van igazgatója, aki az egész kutató intézetet vezeti, alájuk tartoznak a részecske gyorsítókat vezérlő mérnökök és fizikusok, akik ezeket a nagy energiájú nyalábokat szolgáltatják a kísérleteknek, és akkor minden kísérletnek is van egy-egy vezetője, aki képviseli azt a sok ezer embert, aki alájuk tartozik.
Akkor azt még, ha elárulja nekem, hogy azon kívül, hogy ez a fizikusok számára egy Kánaán, vagy legalábbis el kell érni azt, hogy az ember ott valamilyen kutatást végezzen, mert hogy az a csúcsa a fizikai kutatásoknak, ön hogyan tudott kimenni a CERN-be?
Hát én a Nagy Hadron ütköztető építésekor csatlakoztam az ALIS kísérlethez itt Magyarországon, a Lévai Péter segítségével kerültem bele, és hát ott egy igen kemény munkával, az évtizedek alatt detektort építettünk, detektorokat szimuláltunk, és hát így kerültem kapcsolatba igazából a CERN-nel.
Akkor visszatérnék most az eredeti témánkhoz, a ólomból aranyhoz. Folytatva a kísérletről szóló leírást, önöket idézem, az ALIS az úgynevezett nulla fokos kalorimétereket, mert nagyon fontos itt egy magánhangzó is, ugye? Használta annak meghatározására, hogy hány foton mag kölcsönhatás végződött 0, 1, 2 vagy 3 proton kilépésével, legalább egy neutron kísérletében. Az elén elmondta, hogy azon múlik, hogy egy anyag ólom vagy arany, hogy mennyi proton, illetve neutron van a magjában. Csak azért emlékeztetnék rá mindenkit, hogy ez nem egy félrebeszélés, hanem ez egy nagyon fontos dolog a kikutatáshoz. Folytatva, bár a tálium és higany gyakoribb, az eredmények szerint az LHC és az ALIS detektoránál mért ólom ütközések révén jelenleg másodpercenként mintegy 89 ezer aranymagot hoz létre, ezt mondta az előbb. Ezek az aranymagok igen nagy energiával távoznak az ütközésből, és az LHC nyaláb csövében, vagy a nyaláb formáló kollimátorok különböző pontjain csapódnak be, ahol azonnal szétbomlanak protonokra, neutronokra és más részecskékre. Így sajnos a létrejött mikroszkópikus mennyiségű arany csupán a másodperc töredékéig létezik.
Így igaz.
Meg lehetne akadályozni, hogy az arany ne csak másodpercek tört részéig maradjon arany?
Hát természetesen meg lehetne akadályozni, de az egy dedikált berendezés lenne, aminek valószínűleg az üzemeltetése sokkal többe kerülne, mint az a néhány mikrogram arany, amit ebben a folyamatban elő tudunk állítani. Tehát ez a sokkal-sokkal kisebb része sem, hogy ebből az ember pénzt tudna csinálni.
Tehát az mikrogram az nem, tehát az nagyon kicsi, az a gramnak a hanyada?
Hát 12 nulla után jön egy szám.
Hát akkor ez igazából, tehát hogy ez egy nem fizikus számára nem mérhető valami, vagy nem is összehasonlítható valami.
Hát ez egy picinke szám, körülbelül ilyen nehéz egy sejtecske, vagy egy baktérium.
Aztán az eredeti kutatásról szeretném kérdezni, amelyben gondolom nem az ólomból arany létrehozása volt a cél, hanem?
Hát az univerzum ősanyagának, tehát a kargulon plazmának a vizsgálata az, ami az ALIS kísérletnek a célja, és hát ez az, ami kiválasztja igazából a többi CERN kísérlet közül az ALIS-t, mert a mi kísérletünk a legalkalmasabb arra, hogy tényleg nagy atommagok ütközésében az összes keletkező részecskét pontosan meg tudjuk mérni.
És ez, hogyha ez sikerül, tehát hogy vegyük úgy, hogy önnek sikerül az, amit eltervezett, és meg tudna mérni mindent, ami ezzel kapcsolatos, akkor hova jutunk? mennyire leszünk előbbre az ősrobbanást illetően?
Tehát jelenleg a földi részecske gyorsítókkal az ősrobbanás utáni milliomod másodpercekig tudunk idézőjelben visszamenni. A visszamenni az azt jelenti, hogy nem időben megyünk vissza, hanem az ott létrejövő forró, színes, erősen kölcsönható anyagnak az állapotát újra tudjuk gyártani ezekben a nagy energiás nehéz ion ütközésekben. Ha ez sikerül, akkor ugye van egy ilyen picinke csepp, femtométeres nagyságrendű picinke csepp ilyen anyagunk, és ennek a tágulásából, a kölcsönhatásából meg tudjuk mondani, hogy milyen tulajdonságú volt az anyag. Hogyha ezt az ember jobban megismeri, akkor abból egy pontosan modellt tudunk adni arra, hogy hogyan fog fejlődni a későbbiekben a maradék 13,6 milliárd évben az univerzum, hogy hogyan juthatunk el a mai állapotokig. Ez a TALIS kísérletnek az elsődleges célja.
Igen, de azt egyébként nem tudják a tudósok, most nem csak a fizikusokra gondolok, hanem akik az ősrobbanás utáni világ átalakulásával, illetve fejlődésével foglalkoznak, hogy mi történt az ősrobbanás után.
Mert az ősrobbanásról az információnk, ami van, ugye a tágulási folyamat, az a legközelebb abra az időpontra tud visszatekinteni, ahol az anyag és a sugárzás szétvált egymástól, körülbelül olyan 300 ezer évvel az ősrobbanás után. Ezzel a módszer, amivel mi az ALIS-ban újra kreáljuk ezt az anyagot, ez még milliómod másodpercekkel az ősrobbanás után volt. Tehát sokkal régebbre vissza tudunk tekinteni ezzel a módszerrel, mint az optikai vagy rádió vizsgálatokkal.
Hát vagy a látcsövekkel, amelyekkel ugyanezt szeretnék elérni.
Hát az optikai tartom.
A James Webb-re gondolok, amelyel szeretnék hát megtudni, mi történt az ősrobbanás körüli időben.
Így van. De azzal csak addig lehet visszatekinteni, ameddig az univerzumban ellát az ember a fény által.
Igen. És itt meg más szempontokat is figyelembe tudnak venni, tehát más eszközökkel talán az ősrobbanást is el lehet érni. Az ősrobbanásnak a centrumába soha nem tud belépni az ember?
Minél közelebb megy az ember az ősrobbanás pillanatában létrejövő anyag újra előállításába, annál drágább részecske gyorsítókra van szükség, annál nagyobb energiájú részecske gyorsítókra van szükség. Jelenleg a nagy hadronütköztető a legnagyobb. Az Európai Unió és a CERN azt tervezi egy még nagyobb cirkuláris gyorsítónak a létrehozását. Ez lenne az FCC, vagy a jövő cirkuláris gyorsítója, ami hát olyan 2040 körül készül, indulna el igazából az építése, és hát azzal megint egy picit közelebb kerülünk, de minél nagyobb energiát állítunk el, mindig csak egy nagyon kicsivel tudunk közelebb kerülni az ősrobbanás pillanatához.
Tehát soha nem tudjuk elérni.
Hát reméljük egyszer sikerül valamilyen módszerrel ezt is vizsgálni, de igazából a jelen technológiával még nem tudjuk elérni.
Ha cél lenne, most visszatérnék az eredeti témánkhoz, tudom, hogy azon már rég túlléptünk, de a hallgatók zömének szerintem ez számít érdekességnek, kuriózumnak. Tehát ha cél lenne az arany előállítása, mennyibe kerülne ez a CERN-nek?
Sokba, ezt így nem lehet megmondani. Nem erre készült ez a berendezés. Itt igazából maga az a vizsgálat zajlik, ami nekünk érdekes, ahogy azt már korábban elmondtam, hogy hogyan tud szétszakadni egy nagyobb atom a kisebb elemekre, és nem az arany előállítása a cél, hanem sokkal inkább az, hogy megértsük ezeket a folyamatokat. Lehet, hogyha egyszer megértjük, akkor lehet egy olyan berendezést gyártani, ami kifejezetten ezt a célt szolgálja, de biztos, hogy veszteséges lesz, mert nagyon sok technológia kell ahhoz.
Világos, tehát a bölcsek kövére még várni kell, és a CERN-ben ezt nem fogják megtalálni feltehetőleg, mert nem is keresik.
Nem is keresik, így van.
Köszönöm az interjút. Barnaföldi Gergely, a Hunden-Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet elméleti fizikaosztály nehéz ion fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt a vendégem. Viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Utópia.
Kaptam egy tájékoztatót az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpontjától, amely a bioinformatikáról szól, és ennek alapján teszek most föl kérdéseket vendégemnek, vendégemnek Hilling Dominiknak, aki a Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Idézem ezt a anyagot, és ebből teszek föl kérdéseket. Remélem, hogy nem értelmezem félre azt, amit önök írtak, mert szerintem rendkívül bonyolult egyébként. De majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Mi lenne, ha Magyarország GDP-je lenne világviszonylatban a legnagyobb? Bár ennek realitása meglehetősen csekély, elméletben akár a rangsor élére is ugorhatnánk, ha a világ országainak nemzeti jövedelmét és teljesítményét úgy mérnénk, hogy minden állam kicsit mást értene a közgazdasági mutató definíciója alatt. Így van ez a biológiai képfeldolgozásban is, ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszer szinten félreértelmezik, ez pedig táptalajt adhat ahhoz, hogy mindenki a saját módszereit tüntesse fel legjobbként. Az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusai Horváth Péter és csoportja e meglepő és általánosan figyelmen kívül hagyott gyakorlati problémára világítanak rá a világvezető módszertani folyóirata a Nature Methods lapjain megjelent legújabb közleményükben. Itt van velünk Hilling Dominik, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa, a csoport kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi az oka a félreértelmezéseknek, vagy a félre magyarázásoknak?
Lehet, hogy én egy kicsit messzebbről kezdeném, és inkább azzal indítanék, hogy egyáltalán miért fontos ez, amit mi csináltunk. Ugyanis a cikkünk apropóját az a sejtszegmentálás problémaköre adta, de hogy mit is értünk ez alatt. Ugye, hogyha van például egy daganatos betegünk, aki például tüdőrákos, akkor ebből a daganatos szervből mintát fogunk venni, ezt a mintát pedig a laborunkban nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni, és megvizsgáljuk a mikroszkóp alatt, ahol sejtszinten fogjuk tudni látni a tüdő struktúráját. És egy sejtszegmentáló algoritmus az az összes mikroszkópos felvételen található sejtet automatikusan meg fogja találni, és körbe is rajzolja, megkönnyítve ezzel a biológusok dolgát. Egyébként manapság ezek az algoritmusok szinte kizárólag mesterséges intelligenciával működnek. De hogy miért is van szükségünk arra, hogy ezeket a sejteket automatikusan megtaláljuk? Egyrészt ugye információval szól a betegség előre haladtával, hogy egyáltalán mekkora a sejtek sűrűsége egy adott régióban. Másrészt, miután a biológusok, vagy szintén egy számítógépes algoritmus osztályozza a sejteket aszerint, hogy ők most osztódnak vagy nem, akkor az osztódó sejtek arányával számolhatunk egy úgynevezett mitotikus indexet, ami szintén arról mond információt, hogy mennyire előre haladott stádiumban van a betegség. Illetve hát az is lehet, hogy mondjuk nem is vagyunk benne biztosak, hogy egyáltalán daganatos-e egy páciens, ilyenkor egy sejtszegmentáló algoritmus az azt is fel tudja ismerni, hogy a tüdőszövetben mondjuk vannak-e egyáltalán daganatos sejtek. És egyébként még a személyre szabott gyógyászatban is van ennek jelentősége, hogyha esetleg lesz rá idő, akkor beszélhetünk erről is. Mindenesetre most már értjük, hogy miért fontos maga ez a sejtszegmentálás. És hát a mi publikációnk, az, ami ezzel kapcsolatban megjelent, az ugye arról szól, hogyha valaki a világon készít egy sejtszegmentáló algoritmust, akkor annak a pontosságát vagy jóságát azt hogyan értékelik. És ugye a bioinformatika az manapság a fent említett alkalmazások miatt egy elképesztően kompetitív terület, és hát mindenki szeretné, hogyha az ő módszere lenne használva a klinikumban, az övé lenne az a módszer, amire mindenki hivatkozik. És vannak elterjedt mérőszámok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet kiértékelni egy sejtszegmentáló módszert, ugyanúgy, ahogy például egy ország gazdasága mennyire megy jól, azt mérhetjük mondjuk a GDP-vel. És hát mi a szakirodalmi áttekintésünk során arra leszünk figyelmesek, hogy ezeket a mérőszámokat a biológiában elég sokféleképpen értelmezik, és attól, hogy egy mérőszámnak ugyanaz a neve mondjuk, még lehet, hogy két különböző kutatócsoport az teljesen másképp számolja ezeket a mérőszámokat. Tehát ez ténylegesen olyan, mintha az USA és Magyarország mondjuk más képletet használna arra, hogy hogyan számolják a GDP-t, és hát ez probléma, hiszen így nyilván nem lesz összehasonlítható a két ország teljesítménye.
Igen, de nem a tudomány az a szegmense az ember világának, ahol mindent megpróbálnak egyértelműsíteni, hogy ezek a dolgok ne fordulhassanak elő? Tehát, hogy a fizikában, a kémiában, a biológiában nemzetközi rövidítések, jelölések vannak, hogy nehogy itt valami fajta félreértés legyen. Tehát akkor nem tudna megjelenni egy cikk a Nature-ben vagy a Science-ben, hogyha egy magyar kutató másképp írna le egy jelenséget.
Hát pontosan, és ugye nekünk is ez volt a problémánk, pont amikor egyébként sejtszegmentálással kapcsolatos publikációt akartunk megjelentetni, és akkor azt néztük, hogy hát mik a bevett mérőszámok, mik azok, amikkel más kutatók is kiértékelik a saját módszereiket, akkor lettem én arra figyelmes, és beszéltem meg a kollégáimmal, hogy hát itt úgy tűnik, mintha ez nem lenne teljesen egységes, és az a meglepő, hogy ténylegesen neves folyóiratokban is használnak olyan metrikákat, amik egyébként nem, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy maga a mérőszám az rosszul mérne valamit, mert egyébként ez ténylegesen jól mérheti egy adott algoritmusnak a jóságát. A probléma az azzal van, hogy a megnevezést azt nem megfelelően használják, olyan megnevezéseket használnak ezekre a mérőszámokra, amiket már előtte másra használtak kutatók ugyanezen a területen.
Igen, de még mindig nem adott arra választ, hogy azt idéztem, hogy ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszerint félreértelmezik, és ebből mik születnek ebből a félreértelmezésekből? Tehát, hogy ez hogyan, hát, hogyan tud manifesztálódni ez a tudományban?
Igen, ez azt eredményezi, hogy ha két különböző kutatócsoport az... mindkettő fejleszt egy sejtszegmentáló algoritmust.
Várjuk egy pillanat, hogy ezt tisztázzuk, a sejtfragmentálás, ez a sejtnek a szétdarabolása, nem?
A sejtszegmentálás, igen, itt az elején, ahogy említettem, a sejtszegmentálás az azt jelenti, hogy az algoritmus egy mikroszkópos felvételen automatikusan megtalálja és körberajzolja a sejteket. Tehát egy sejtnek a megtalálása tulajdonképpen.
Tehát akkor nem darabolás, hanem a sejtnek az azonosítása.
Így van, azonosítása, körberajzolása.
Aha.
Tehát, hogyha két különböző kutatócsoport készít egy ilyen algoritmust, és mindkettő azt mondja, hogy ő a X mérőszámot használta mondjuk az algoritmusának kiértékelésére, akkor lehet, hogy ez az X mérőszám, ez két különböző értelmezés szerint történik, vagy két különböző értelmezés szerint számolják, és az egyik módszer azt, vagy az egyik kutatócsoport azt mondja, hogy az övé a legjobb, a másik kutatócsoport azt mondja, hogy az övé a legjobb, miközben hát ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy rosszul használták a metrikákat, tehát összehasonlíthatatlanná válik, és ez sajnos egy létező probléma, hogy ez előfordulhat.
Igen, de az előbbi példáját felhozom ide, tehát ha egy tüdőrákosnak kiveszik a rákjából, vesznek egy pici mintát, és azt elemzik, azért az nagyon nem stimmel, hogy az egyik kórházban ilyen kezelést írnak elő, mert ott úgy értelmezik azt a bizonyos fragmentálást, a másik kórházban még másképp értelmezik, és ott másfajta anyagot kap a kezelésre.
Igen, ez természetes, és ezért is jelent meg a mi publikációnk, hogy próbáljunk meg egy olyan tehát olyan ajánlásokat adni, amivel standardizálhatóak ezek a metrikák. Ugyanis még egyszer mondom, tehát itt azért nem arról van szó, hogy akkor most ezek a mérőszámok, ezek teljesen rosszak lennének, amit valaki így vagy úgy használ.
De az elég, ha egy kicsit rossz, nem?
Igen, hát itt még csak azt sem mondanám igazán, hogy rossz, mert mindegyik mér valamit, és mindegyik jó lehet valamilyen paraméternek a mérésére, tehát hogy miben jó vagy rossz az algoritmus. Inkább azzal van a probléma, hogy nem lehet egyértelműen megmondani, hogy oké, én most mondjuk szeretnék egy valamilyen módszert alapul venni, ami a legjobb itt a bioinformatikában, akkor ezt nem tudom megmondani, mert valamelyik ebbe lesz jó, valamelyik abba lesz jó, és mégis azt mondják a kutatók, hogy ez szerint a mérőszám szerint a legjobb.
Önt idézem, ahhoz, hogy illetve az ön mondandóját idézem abból az anyagból, amit elküldtek nekem. Ahhoz, hogy a különféle módszereket összetudjuk hasonlítani, és ennek alapján kiválaszthassuk az adott feladatra legmegfelelőbbet, valamilyen kvantitatív mutatót kell használnunk. És bár a szakirodalom pontosan definiálja az összehasonlításra alkalmas metrikákat, ezek definíciójának értelmezése korántsem egységes. Előfordul, hogy akár 5-6 különböző interpretációja is van egy adott fogalomnak, magyarázza Hirling, Dominik, vagyis ön. Megtenné példával is illusztrálja az előbbieket egy más példával?
Tehát, hogy pontosan milyen félreértelmezések lehetségesek itt?
Igen.
Igen, tehát például képzeljük el azt, hogy van egy X mérőszám, amire van egy konkrét képletünk, És ezt a mérőszámot, ezt úgy a képletben olyan tagok találhatók, mint például, hogy hány sejtet tudtunk jól azonosítani, tehát úgy azonosítottuk, hogy az tényleg sejt, hány olyan azonosítást végzett az algoritmusunk, ami nem talált meg sejtet, de az algoritmus azt hitte, hogy sejt, illetve hány olyan sejt van, amit nem talált meg az algoritmus. Tehát ezekből a tagokból fog ez a képlet összetevődni, de ugye az, hogy mit jelent az, hogy például megtaláltunk egy sejtet, az ugye korán sem egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk ha félig átfed a sejt, és az algoritmusnak a predikciója, vagy azonosítása, akkor azt már jónak beszéltem. És ez ugye itt a bioinformatikában is mindig kérdés, tehát például abban különböznek ezek a metrikák, hogy mekkora egyezésnél mondja azt valaki, hogy na itt már megtaláltam mondjuk egy sejtet.
Aha. Az ön munkája, illetve az önök munkája miben áll? Tehát hogyan tudja segíteni az egyértelműsítést és az ilyen félreértések kiküszöbölését?
Igen, hát mi egyrésztről adtunk egy olyan ajánlást, hogy ezeket a képleteket pontosan hogyan érdemes formalizálni.
De ezek ahol, a képletek, ezek honnan születtek? Tehát ez kizárólag mondjuk a gyógyításra vonatkozik, vagy úgy általában mindenre?
Ez általában mindenre, tehát bármilyen számítógépes látással, vagy képfeldolgozással kapcsolatos, amikor valamilyen objektumot azonosítani szeretnénk, akkor nagyjából hasonló mérőszámokat használnak, tehát ez nem kifejezetten a bioinformatikában specifikus, azonban ezeknek a mérőszámoknak a félreértelmezése az már bioinformatika specifikus, ugyanis hát ezek a megnevezések, ezek itt jelentek meg először. Más területeken ott nem ennyire diverz az, hogy milyen mérőszámokat használunk, mert hát ott nem, tehát vannak különbségek mégiscsak a között, hogy mondjuk, nem tudom, járókelőket szeretnénk egy kamerafelvételen, vagy sejteket találni egy szöveten. Tüdőszövetem mondjuk.
Azt írják önök, hogy e gondolatkörhöz, amiről egyébként most beszélt, szorosan kapcsolódik Hilding és Horváth, vagyis ön és a csoportvezetőjének egy szintén nemrég publikált módszerfejlesztése, CampusTract, Biotechnology 2022, stb., amely a sejtek alakját leíró matematikai modell beépítésével növeli a biológiai képfeldolgozásra szolgáló mesterséges intelligencia alapú algoritmus hatékonyságát. Az önök által kidolgozott módszerrel már találkozhatunk bárhol is? Mondjuk a onkológiai intézetben?
Igen, tehát ezt tudomásom szerint ezt már használják a klinikumban is, és hát ebben a publikációnkban mi magunk is egy mesterséges intelligencia alapú sejtszegmentáló algoritmust készítettünk, ami kifejezetten sejtek megtalálására működik jól, és ez a módszer ez tulajdonképpen amiatt egyedülálló, hogy a legtöbb hát felkapott vagy népszerű algoritmus az úgy működik, ami mesterséges intelligencia alapú, hogy ha ránéz egy képre, akkor gyakorlatilag pixelenként, vagy hát képpontonként dönti el, hogy akkor ez a képpont ez most sejthez tartozik-e, vagy sem, és ez alapján fogja megtalálni a végén a sejteket. Ezzel szemben mi beépítettünk egy matematikai...
Várjunk csak, ez egy pillanat, itt leállítom egy pillanatra, ne haragudjon. Tehát én vagyok a beteg, bemegyek önökhöz, ha önök egyébként klinikai kutatást végeznének, akkor mit csinálnak azzal, akinek egy sejtjét kellene megtalálni a testében? Tehát ez tehát hogyan transponálódik ez egy műszerre, ez egy azonosítóra, akár egy MRI-re, vagy egy CT-re, tehát hogyan lehet ezt transponálni valami konkrét gyógyító eszközre?
Hát jó, akkor itt kicsit átugornék a személyre szabott gyógyászatra, mert talán itt ez azon keresztül érthető meg jobban. Ugye, mint az elején is említettem.
Mert hogy én nem követtem az ön mondandóját, tehát hogy ön azt mondja, átugrik erre, de én azt gondoltam, hogy ez hozzá tartozik, vagy ebből következik.
Igen, hozzátartozik szerintem, úgyhogy itt akkor igazából egy alkalmazást mondanék el. Tehát ugye, ahogy azt már említettem is, hogyha van egy daganatos minta mondjuk, vagy nem tudjuk, hogy daganatos-e az adott szerv, de minden esetben mintát veszünk ebből a szervből. Ugye ebből a mintából ezt a mintát ezt nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni a mi laborunkban, és ezt mikroszkóppal fogjuk ugye megvizsgálni.
Tehát igen, ezt az elején is elmondta, igen.
Igen, a mikroszkóp alatt, és ugye akkor ez alapján hogyha mondjuk egy tüdőszövetben megtalálta a sejteket az algoritmusunk, akkor ezeket a sejteket, mivel ugye körbe vannak rajzolva, akkor egy lézer mikroszkóp segítségével körbe tudjuk vágni, és gyakorlatilag ezt az egy sejtet mondjuk, ami nekünk érdekes, az izolálni tudjuk. Ezt a sejtet aztán egy úgynevezett proteomikai kiértékelésre el tudjuk küldeni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy ebben a sejtben, vagy több sejtben is, milyen fehérjék és milyen mértékben fejeződnek ki. Ez pedig azért fontos nekünk, mert hogyha vannak olyan fehérjék, amelyek csak daganatos sejtekben fejeződnek ki mondjuk nagy mennyiségben, akkor olyan gyógyszerekkel, amelyek ezeknek a fehérjéknek a kifejeződését blokkolják, akkor alkalmazhatjuk ezeket a gyógyszereket daganatos betegségek gyógyítására.
Aha, és ezt kipróbálták már?
Hát ugye most én bioinformatikus vagyok, tehát itt óvatosan...
Tudom, hogy ön nem orvos, tehát nem foglalkozhat betegekkel.
...kérdésekben nyilatkozni, tehát tudomásom szerint ez, tehát élesben nem használunk még ilyeneket, ugye ez lenne a hosszú távú cél, hogy ezt alkalmazhassuk, de kísérletek már vannak erre vonatkozóan.
De hát mai napig is úgy hirdetik magukat különböző magángyógyintézetek, hogy személyre szabott rákgyógyításra képesek, akkor ez nem igaz?
Hát ugye megint csak, tehát ezt óvatosan fogalmaznék én ezzel kapcsolatban.
Tehát itt is vannak egy csomó, itt is van ezek szerint egy csomó olyan szó, ami félreérthető.
Hát tehát könnyen lehet, hogy személyre szabott gyógyászat alatt valaki mást ért, mint mondjuk mi. Tehát ugye valaki például, ugye, ahogy én is mondtam, szövetes képeken mondjuk sejteknek a proteomikai kiértékelése alapján végig a személyre szabott gyógyászatot. Most persze ez jelentheti azt is, hogy az orvos mondjuk leül a pácienssel, konzultálnak, és akkor a páciensnek a panaszai alapján javasol valamilyen terápiát.
Hát de ez volt így 50 éve is, tehát ezt nem értem akkor. Tehát ebben nincs személyre szabott rákgyógyítás, amit ön ezzel kapcsolatban elmond, vagyis hogy ilyen még nem létezik ezek szerint? A gyakorlatban, mármint a gyakorlatban, tehát, hogy aki jelen pillanatban ilyen beteg, akkor nem tud személyre szabott gyógyítást magának elintézni, mert hogy ez nem létezik még akkor.
Ezzel kapcsolatban én most nem mernék biztosat mondani, tehát ezt nem vagyok tisztában azzal, hogy mondjuk magáncégek például az Egyesült Államokban...
Nem menjünk el az Egyesült Államokig, hát Magyarországon is vannak biotechnológiai cégek, amelyek azt hirdetik magukról, hogy rákgyógyítást személyre szabottan végzik a betegnek a állapota alapján.
Tehát ezt én úgy tudom, hogy ezek élesben még nem alkalmazottak ezek a módszerek. Tehát ez kísérleti jelleggel használjuk ezeket egyelőre.
Aha. Most kérdezhetek olyat, hogy mi az a panoptikus minőség?
Kérdezhetik, persze.
Az mi?
Ez ugye a cikkünkben egy bizonyos mérőszám, amit elemzünk, vagy feltüntetjük, hogy ez is alkalmas arra, hogy két minőség, vagy szegmentálás, egy szegmentálásnak a minőségét mérje. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyszerre azt nézzük, hogy mennyire jól találta meg a sejteket az algoritmus, másrésztről pedig azt is, hogy egyáltalán megtalálta, a másik pedig az, hogy ez a megtalálás ez mennyire volt pontos, tehát hogy mennyire illeszkedik a mesterséges intelligencia által adott sejtkontúr a tényleges sejtkontúrhoz, amit mondjuk egy szakértő az bejelölt, hogy hát ez lenne a sejtkontúr.
Hogy tudja megtalálni a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyekre önök kíváncsiak? Tehát, hogy milyen eszköz segítségével képes erre a mesterséges intelligencia?
Menjünk el arra, hogy hogyan is tanul például egy mesterséges intelligencia, ugyanis a mesterséges intelligencia az úgy fogja ezeket megtalálni, hogy valamilyen módon tanítjuk.
Én csak arra egyetlen lépést lennék kíváncsi, hogy kapok egy injekciót, vagy egy röntgengépbe megyek bele, vagy egy CT-be, vagy egy MRI-be, vagy mibe?
Nem, tehát ez a, ugye a daganatos betegtől vesszük a mintát.
Ja, hogy vesznek egy mintát, és abban a mintában keresi meg a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyek fontosak lehetnek a gyógyítás szempontjából.
Persze, persze, ugye, tehát ahogy mondtam is, ugye ezt a mintát levesszük, és a laborban pedig szeletekre vágjuk, majd egy mikroszkóp alá rakjuk. Tehát itt nem arról van szó, hogy valós időben bejön a beteg, és akkor egyből...
Világos, értető. Most már értem, hogy ez mit jelent, csak mindig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megkeresi, és ezt a cselekvést próbáltam megfelelő helyre helyezni, hogy hol keresi meg.
Ez tulajdonképpen csak egy biológusokat segítő eszköz itt, ami esetünkben a mesterséges intelligencia. Ez nyilván sokkal gyorsabb, hogyha mondjuk sejtek tízezreit kell megtalálni, körberajzolni, akkor ez egy biológusnak mondjuk egy több hetes, hónapos munka. A mesterséges intelligencia az pedig nagyon rövid idő alatt tudja ezt a feladatot elvégezni, és így nyilván akkor juthat a biológusok számára is fontosabb dolgokra idő.
Még kérdeznék egy ilyen kulcs szó összetételről, hogy mi az a cella reprezentáció?
Igen, itt szerintem ez a sejt reprezentáció lehet talán, ugye ez a cell representation volt a cikkünknek a címe. Tehát, hogy itt a sejtreprezentációról van szó, és ugye ebben a publikációnkban az volt a különleges, hogy ugye a mesterséges intelligencia algoritmus az nem képpontonként döntött el, hogy egy képpont az mondjuk sejthez tartozik-e vagy sem, hanem mi egy matematikai modellt beépítettünk ebbe a módszerbe, és gyakorlatilag megmondtuk a mesterséges intelligenciának, hogy olyan alakzatokat keressen, ami valamilyen módon ráillik erre a matematikai modellre, ami pedig történetesen olyan alakzatokat ír le, mint amilyenek a sejtek, tehát kicsit görbültek, ellipszisterűek, tehát itt a sejtreprezentáció azt jelenti, hogy azt néztük meg, hogy milyen matematikai modellek a legalkalmasabbak arra, hogy a sejteket leírják.
Aha. Még egy utolsó kérdést tennék föl, de hát általában ezt szokták ilyenkor kérdezni, amikor valami új dologgal találkoznak a kutatók, hogy mikor lesz ennek valamifajta gyakorlati eredménye?
Hát a gyakorlati eredménye az egyébként most itt, amikor a klinikumban alkalmazásról beszéltünk, akkor úgy tűnhetett, hogy ennek még semmilyen valós alkalmazása nincsen, de hogy ez tulajdonképpen azért nem így van, mert a mi kutatási eredményeink, például sejtszegmentáló módszereinket is, azért nagyon is használják egyrészt az akadémiába is, tehát ugye bármilyen biológusnak a munkáját ezek az algoritmusok nagyon felgyorsítják, illetve például vannak kapcsolataink mondjuk a Zürichi gyermekklinikával, ahol szintén használják azokat a szoftvereket, amiben a mi algoritmusaink megtalálhatók, és ezt ott például tudják használni akár diagnosztikai célokra is, most én nyilván ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen mértékben és hol, de az biztos, hogy például ezeket az automatikus módszereket, amik az orvosoknak, biológusoknak a munkáját megkönnyítik, azokat használják klinikumban is és az akadémiában is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Hilling Dominika, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa volt a vendégem. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.